2019. április 23-án délben, húsvét harmadnapján a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. Próbáljuk megőrizni értékeinket a mezőgazdasági építészetben is. Bányász József, Gyergyó újfalusi paraszgazdával beszélgetünk.
A mezőgazdasági építészet 21. században is az életet kellene szolgálja, azt a hagyományt, amit át érdemes menteni, azt ötvözze.
Legtöbb gazdálkodó saját erőből próbál fejleszteni. Cikó Dezső, Gyergyó remetei állattartó válaszol kérdéseinkre.
Elég sokan pályáztak a faluba, de óvatosak vagyunk vele, mert nagyot nem mer senki, ez igazság. Kisebbeket.
A Gyergyói medencében legtöbb méhész mellékállásban méhészkedik, véli a gyergyószentmiklósi Mezei Attila.
Gyergyó vidékén nem sok méhész van, aki ebből él. Tehát ez mint fizetéskiegészítő megfelel.
Majd az április közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Jövedelmezőbb, ha a megtermelt tejet feldolgozva értékesítjük. Bálint Attila Gyergyó tekerőpataki sajtkészítőt kérdezzük.
Saját gazdaságnak a tejt dolgozom fel, új fél évet érik.
Egy kis kézügyességgel remek művek készülnek a zöldségekből és gyümölcsökből Pál Ferenc gyergyószentmiklósi zöldségfaragó kezében.
Édesanyám titokba veszi a gyümölcs zöldségeket, már kell ügyeljen, hogy nehogy közelükbe érjek, már akkor nyomba faragok valamit bele.
A csokoládékészítésnek is van hagyománya a Gyergyói medencében. A Gyergyó csomafalvi Sándor Szilveszter is öregbíti ennek hírnevét.
Most lehetőségem nyílt arra, hogy nagyon jó kávét szerezzek be. Így arra gondoltam, hogy rengeteg a kávé kedvelő is, és milyen lehetne, hogy egy kávés csokoládét készíteni.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Legkésőbb április végéig nyújthatják be a gépesített mezőgazdasági munkálatokhoz az idei első negyedévben vásárolt üzemanyagok számláit a gázolaj ár támogatásra jogosult gazdák. A 2019. január 1-e és március 31-e között vásárolt üzemanyagok elszámolását a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség megyei központjaiban tehetik meg a gazdálkodók. Felszámolták a Sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben és Sepsikörös-patakon a sertéspestis gócpontokat, de bizonyos szabályozások még mindig érvényben vannak. A Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság tájékoztatása szerint az élő állat, a sertéshús és a hústermékek szállítására, a vágásra is sajátos szabályok vonatkoznak. Minden mozgásról, vágásról értesíteni kell a körzeti állatorvost. A száraz időjárás miatt romlottak a búza és az árpa hozamkilátásai az Európai Unióban, számolt be az agrárszektor.hu mezőgazdasági hírportál. Egy francia elemzőcég csökkentette az EU búza termésére vonatkozó előrejelzését, mégpedig 146,1 millió tonnáról 144,8 millió tonnára. Az árpa esetében a prognózis 61,8 millió tonnáról 61 millió tonnára módosították. Ez azt jelenti, hogy Európa keleti részét most komolyan érinti a csaknem fél éves esőhiány. A búza és az árpa termés várható növekedése élénkíti az exportkilátásokat, ugyanakkor várhatóan versenyképesebbé válnak a kukoricával szemben. Ennek révén akár csökkenhet is az unió kukorica behozatala, bár korábban rekordimportra számítottak az elemzők. Jelenlegi formájában csupán a termelési költségek 10%-át fedezi, ezért a termelők kérésének engedve a fokhagyma termesztésre kínált hektáronkénti 4650 lejes, azaz 1000 eurós de minimis támogatás háromszorosára növelését fontolgatja a programot irányító mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium. A szaktárca már az idén elfogadott 108-as számú kormányhatározat módosításához szükséges jogszabálytervezetet is előkészítette. A szaktárca a visszanemtérítendő támogatás 13.950 lejre, vagyis 3.000 euróra növelésétől, mely így már a paradicsom termesztőknek kínált de minimis támogatással azonos nagyságrendű lenne, a hazai fokhagyma termelés fellendítését várja. Úgy vélik, a magasabb támogatási összegek révén a program iránti érdeklődő gazdák száma is növekedne. A fokhagyma termesztési támogatást eddig országos szinten csupán 159 termelő, összesen 119 hektárnyi vetésfelületre vette igénybe, miközben a mezőgazdasági minisztérium a hazai költségvetésből finanszírozott programban legalább 2000 hektárnyi fokhagyma ültetvényre és 2000 gazdálkodó részvételére számít. A fokhagyma termesztési program kiterjesztéseként a szaktárca a gyapjú értékesítési támogatás mintájára ösztönözni kívánná a fokhagyma begyűjtésére, csomagolására és tárolására szakosodott telephelyek számát és kapacitásait is. Elkezdődött az az ellenőrzési folyamat, amelyet Székelyudvarhely polgármesteri hivatalának, mezőgazdasági irodája és a helyi rendőrség munkatársai végeznek. Elsőként Betlenfalva, Fenyéddel határos vidékén, a Nyak, Csimbolásalja, Mogyoró és Felsőlog dűllőkben tartottak helyszíni ellenőrzést. Ennek célja elsősorban az volt, hogy betartassák az állattartó gazdákkal és pásztorokkal a május 1-ig tartó legeltetési tilalmat, mind a magán és közlegelők, mind a magánkaszálók és szántók esetében. A koratavaszi legeltetés helyrehozhatatlan károkat okoz a mezőgazdasági területeken, ezt kívánják megelőzni a járőrözésekkel. A terepszemlén nem találtak tilosban legelő állatokat, nyájakat, a kiszállások a legeltetési szezon kezdetéig más düllőkben is folytatódnak. Azon személyek, akik tilosban legeltetnek, pénzbírságra számíthatnak, a bírság értéke 3000 és 6000 lej között váltakozik. Díjakkal tértek haza Debrecenből a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójáról a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem hallgatói. Salamon Bernadett az élelmiszertudományi tagozatról első díjat és a legjobb határon túli előadásért külön díjat kapott. Második díjban részesült Rápo Eszter, a környezettechnológiai, valamint Ferenc Krisztina Csutak Kinga és Lőrinc Beáta az élelmiszerbiztonsági tagozatról. A kertészeti tagozatról Nagy Zsoltot harmadik díjjal, Szabó Dorottyát a növényvédelem tagozatról külön díjjal jutalmazták. A konferencián Molnár Melinda és Mag Júlia is előadott. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Bányász József Gyergyó újfalusi paraszgazdával beszélgetünk, előtte viszont Balogh Dénes énekel.
Bányász Jóska vagyok, gyergyújfalvi paraszgazda.
Az új mezőgazdasági építészet, ez mit akar? Miben újul meg a mezőgazdasági építészet?
A mezőgazdasági építészet 21. században is az életet kellene szolgálja. Azt a hagyományt, amit át érdemes menteni, azt ötvözze. Ellenben a 21. század technológiáját, gondolatait, környezetbarát innovációit magába kell foglalja. Úgyhogy a múltból táplálkozik, de jövőre mutat.
Ennek látható jelei már mutatkoznak?
Hát a szándék síkján már vannak jó kezdeményezések, megvalósult jó példák is, helyjel közel falvakba, egy-egy családi léptékű gazdaságokba tetten érhetőek. Külön Miklósnak van egy idevágó szava, trad innovációt kell kövessünk ebben a kérdésben, és úgy jelenítsük meg a múltat, hogy örömmel élhessünk benne.
Mennyire megy gyorsan ez a váltás?
A mezőgazdasági építészetben elindult egy váltás, de egyelőre pont úgy van, mint a lakóházak építésében, hogy a rossz példák, illetve azok a példák, amik nem ide illennek, azok kerültek előtérbe, épülnek istállók a kultúrtájba, a falvakon, amik semmilyen szempontnak nem felelnek meg, kivéve a gazda rövidtávú anyagi igényeinek. Ez nem jó, nagyon sokan már belátták, megbánták, én nagyon sok gazdát ismerek, aki istállót épített és ma teljesen másként csinálná, ezért kell ezt a témát minél szélesebb körbe terjeszteni, mert tulajdonképpen az ismeretlen után nem vágyakozunk, ezért minden eszköz, média, ezért felelős szervezet. Ki kellene, hogy dolgozza ezt a témát, plasztikusan megjeleníthetővé tegye, különben el fogunk késni, mint a házaknál is, akkor az az arculat, ami szükséges ehhez, hogy jól érezzük magunkat benne, a hátulsó udvarokba, a csűrökbe, istállók terén is a múlti marad, vagy elvesz.
Bányász József Gyergyó újfalusi paraszgazdát hallották, most Bartos Éva énekel.
Szikor Dezső, gyergyörmetei lakós, gazdálkodásra foglalkozom.
Milyen állatok vannak?
Tehén és egy kevés juh. Szeretem azért tartani őket. Család lisztre legyen, kicsi bárányhús, juhús, ezért tartom csak a juhokot.
Szarvasmarha van sok?
Az van, igen. Barátom, a kettő közösen gazdálkodunk, de 170-en felül van az állományunk szarvasmarhából.
Fajállatok ezek?
Piros tarkák, van fajállatunk is belőlük, 18 darab angusz, szúsmarha, többi az ilyen bölcsátermeniászkő.
Mi lesz a tejjel?
Leadjuk a feldolgozónak a szavátára, ő szállítja a tejet tőlünk.
Hogy fizet a feldolgozó?
Napra pontosra.
Megéri odaadni?
Környéken ő szinte a legtöbbet, legpontosabban fizet. 15-e az minden hó 15, tehát még csúszása nem volt. Minőséget megkérik, az biztos, tehát oda kell figyelni, minőségi árut kell nekik adni, de a dátum az dátum náluk. Ők is elvárnak, de adnak is.
Gondolom, hogy ennyi állat mellett a fejés az géppel történik.
Csak gépi fejés, nem is lehet kézi fejést. 3 órán belül 4 fokra kell lehűljön, tehát ezért géppel fejünk vonalas rendszerrel.
A pályázási lehetőségeket kihasználják-e? Vagy még eddig próbáltak önerőből boldogulni?
Használunk pályázatot, de picit az igazság óvatosok vagyunk vele, mert a pályázat kényes. Sokat ígérnek, utána még többet várnak el. És így mindenki tartózkodik egy kevésbé. Elég sokan pályáztak a faluba, de óvatosak vagyunk vele, mert nagyot nem mer senki, ez igazság. Kisebbeket.
Van elegendő terület?
Van, saját terület is, bérelünk is. Vásárolgatunk, de nehéz vásárolni. Nem igen adják le területeket a támogatás véget. Amennyi kell, annyi van.
Fejlesztésben gondolkodnak-e?
Ettől a létszámtól csak lefelé. Szaporítani. Nincsen szándékunk egyáltalán, csak lefelé szaporítunk. A húsmarhállományt szeretnénk kicsit növelni, de a tejtermelést azt le szeretnénk. Sajnos.
Cikó Dezső Gyergyó remetei állattartót kérdeztük az elmúlt 2 percben. Csiszer Annát a Hargita Népi Együttes kíséri.
Köszönöm!
Mezei Attila vagyok, Gyergyószé Miklósról jöttem, mint méhész.
Mennyire nehéz méhészkedni Gyergyóban?
Gyergyó vidéke ország leghidegebb pontja, ha úgy vegyük, mivel hogy hegyvidék sokkal nehezebb a méhészkedés, mint például itt Marosvásárhely környékén, vagy a Kükülő mentén, akár Udvarhely. Hegyvidéki méhészetről beszélünk, és tudjuk azt, hogy majdnem 6 hónap tél.
Az a jó, hogyha vándorolni is tud a méhész, vagy az állóméhészettel is lehet eredményeket elérni?
Többsége Gyergyóvidékén állóméhészetben gondolkozik a méhészeknek, és vándorlás fele is kezdnek most kacsingatni, de kevés az a méhész, aki jelen pillanatban vándorol.
Mekkora az a méh családszám, amivel megéri méhészkedni?
Gyergyóvidékén nem sok méhész van, aki ebből él. Tehát ez mint fizetés kiegészítő megfelel, de hogy ebből külön megélni, ez kicsit nehéz lenne. Egy átlag 30-50 család, ami tud annyit termelni, ami egy fizetés kiegészítőnek megfelel.
Akkor ez azt jelenti, hogy stresszoldó a méhésznek.
Pontosan, tehát így is mondhassuk, és lássuk azt, hogy a méhészetben ugye mennyi fajta terméket tudunk hasznosítani. Jó, magam is foglalkozok apiterápia kezelésekkel. Ez egy teljesen újszerű kezelési mód, ami jelen pillanatban még nincsen elterjedve se országszintén, és mondhatnám azt, hogy a közeli országokban se. Többféle kezelésről beszélünk. Az új kezelési módszerek között van a biorezgés, kaptárlevegő kezelés, meg a mélyméreg kezelés. A nyugati országokban inkább a kaptárlevegő van elterjedve, viszont a keleti blokkban inkább a biorezgés van elterjedve, és a mélyméreg terápia. Mi ebből ötletet merítve próbáltuk összehozni, hogy mindegyikből legyen. Itt középen próbáltunk kihozni egy közös kezelési módszereket, ami hasznukra lesz az embereknek.
Mennyire lehet egy új módszert meghonosítani? Mennyi idő kell ahhoz, hogy az emberek ráharapjanak?
Az igazság az, hogy sajnos ilyenek vagyunk mi emberek, hogy meg kell bátrodjunk, meg kell ismerkedjünk, tapasztalatot kell szerezzünk. Azután indulnak bátrabban neki egy ilyen módszernek. Most beszélhetek a beteg emberekről, de akár a méhészekről is. Háromféle típusú méhész van, aki egyből a hasznot nézi benne. Van az optimista méhész, amelyik lát fantáziát benne, és van a szkeptikus, amelyik talán, hogyha még lássa, akkor se hisz benne.
Az elmúlt 2,5 percben Mezei Attila Gyergyószé Miklósi méhésszel beszélgettünk. Támogassuk a kistermelőket, vásároljunk helyi, egészséges termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bálint Etelka énekelt. A következő percekben néhány április közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagymérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra a kaliforniai pajzstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilinia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású vagy már a felszívódó hatású gombaölő szerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmój és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyoróbokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megőrvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyoróbokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes, csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Alma, körte, gomba nem feketedik meg, ha citromlével meglocsoljuk. Mielőtt felvernénk a tejszínt, decinként néhány csepp citromlevet adjunk hozzá, így kemény habot nyerünk. Hagyma, fokhagyma, halszagát a húsvágó deszkáról vagy fakanáról citromlével távolíthatjuk el. Ha felvágás előtt a citromot, narancsot kissé fölmelegítjük, több levet kapunk. Ha paradicsomot, sárga vagy őszi barackot akarunk hámozni, szúrjuk villára és tartsuk néhány percre lobogó, forró vízbe.
Tengerkék a szeme az én babámnak, úgy néz vele, ellenállni nem tudok a varázsnak. Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Gólya madár, miért is hoztad ilyen szép meg a párom? Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Gólya madár, miért is hoztad ilyen szép meg a párom? Szőke haja, angyal szőke haja van a babámnak. Édes szava, néha olyan szelid, mint az anyámnak. Jaj, de nagy kár, hogy szerelme, mint a tenger hullámzik. Gólya madár, büntesd meg, ha vélem is csak cicázik. Jaj, de nagy kár, hogy szerelme, mint a tenger hullámzik. Gólya madár, büntesd meg, ha vélem is csak cicázik. Jaj, de nagy kár, hogy Dezsnek, ha vélem is csak cicázik. Jaj, de nagy kár, hogy szerelme, mint a tenger hullámzik. Múlj a madár, büntesd meg, ha vélem is csak cicázik.
Bálint Attila vagyok, Gyergyó Takarépatakról.
Sajtokat készít, milyen fajta sajtokkal áll a vásárlóközönség elé?
Többféle sajtot készítünk, érlelt sajtot, fűszeres sajtot és olvasztott sajtokat.
Mi adta az ötletet? Hát az utóbbi időben elég sok kézműves sajtkészítő bukkant fel itt vidékünkön.
Szerintem ez az alacsony tejároknak köszönhető, mert nem mindegy azért, hogy mire keményen rádolgozunk, amíg előállítjuk a tejet, nem mindegy, hogy milyen árba adjuk el, és ha így feldolgozzuk, tartósítjuk, akkor érlelt sajtként el tudjuk adni.
Az alapanyag az a saját gazdaságból származik, vagy felvásárolja a tekerőpatakiaktól?
Saját gazdaságnak a tejt dolgozom fel, aztán többféle, tehát a fűszeres sajtokat picit rövidebb ideig érleljük, és egészen fél éves sajtokig, ez maximum eddig, ennyit szoktunk készíteni, ami fél évet érik.
Naponta hány liter tejet kell feldolgozni?
Most jelenleg van egy olyan 50-55 liter, nyáron felmegy egy olyan 80-90 literre.
A sajtoknak a receptje ez saját fejlesztés? Vagy tanfolyamon próbálta elsajátítani ennek a mesterségnek a kulisszatitkait?
Tanfolyamokon is részt vettem, Svájcból is jött egy szakember, Magyarországról is ilyen sajtkészítők, és tőlük ellestük a receptet, aztán van, amelyikhez tettünk hozzá, másikot meghagytuk úgy, ahogy ők mutatták. Ez olyan dolog, hogy ide tapasztalat kell szerintem, hogy érlelt sajt legyen belőle.
A vásárlók melyik sajtot kedvelik leginkább? Bizonyára mindeniket vásárolják, mert ha nem készítenék, de melyik az, ami inkább elnyerte a tetszésüket?
Ez változó. Van, akinek a fűszeres ízlik jobban neki, az kell, a másiknak egy olvasztott sajt, tehát a füstölt sajt ízlik. Helytől függ, tehát, hogy hova megyünk piacra, meg van, hogy hol kedvelik inkább az érlelt sajtot, hol a fűszeres sajtot.
Értékesítési gondok vannak-e?
Hál' Istennek nincs. Mostanig, amit tudtunk csinálni, el tudtuk adni. Nyáron picit több a táj, akkor tudunk eltenni őszre, télire sajtokat, ami ugye már lesz egy 4-5 hónapos sajt.
Az értékesítést kimondottan vásárokon oldja meg?
Javarész vásárokon, de már otthon is kezdett kialakulni, hogy eljönnek házhoz a szomszéd falukból, városból, átaljönnek, megvásárolják a sajtot, tehát nem csak vásárokon.
Az elmúlt 2,5 percben Bálint Attila Gyergyó tekerőpataki sajtkészítő válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Marton Irén énekel.
Pál Ferenc vagyok, Gyergyószent Miklósról, és gyümölcs és zöldségfaragó vagyok.
Mióta?
Körülbelül egy ilyen fél éve kapott el ez a vágy, hogy gyümölcs zöldségfaragással foglalkozzak, és nagyon megtetszett.
Kell egy kis érzés, kell egy kis ízlés is hozzá.
Hát ez egy ilyen családi hagyomány, ma az unokatestvérem is ilyenekkel foglalkozik. Tőle sokat láttam, hogy ilyen lakodalomba is hívják ilyen zöldség-gyümölcsfaragásra, és akkor innen megtetszett, és mondom, hogy vigyem tovább a hagyományokat. Tanítgatócs, én ellestem ilyen olyan trükköket, csak akkor így megtetszett a foglalkozás.
Akkor azt jelenti, hogy otthon a zöldségek, gyümölcsök nincsenek biztonságban? Ha kezébe kerül, akkor rögtön már jön a kés és faragja őket?
Igen, édesanyám titokba veszi a gyümölcs zöldségeket, már kell ügyeljen, hogy nehogy közelükbe érjek már, akkor nyomba faragok valamit bele.
Bármiből lehet készíteni ilyen remek művet? Vagy azért behatárolt, hogy melyik gyümölcsből, melyik zöldségből?
Szerintem a jó minőségű és jó alapanyagú zöldség és gyümölcsből lehet tökéletes faragásokat készíteni, de amúgy mindenből.
Itt most éppen dinnyét látok, narancsot, almát, cukkinit, sárgarépát, meg céklát. A brokkoli azt gondolom az csak tartója. Ezen kívül még mibe lehetne? Például körtébe lehetne, vagy valami hasonlóba?
Körtébe igen, burgonyába, céklába, itt amik láthatók, és szerintem hagyma, minden ami zöldség vagy gyümölcs, mindenbe lehet. Valamilyen formát, valamilyen díszt lehet.
Van valami technika, hogy kezdjünk hozzá, vagy bármelyik oldalon elkezdjük a dinnyét, és valami szép kijön belőle?
Az ilyen lapos felületű zöldség vagy gyümölcsökből kívülről befele kell haladni, ami például ilyen gömbölyű felületű, onnan belülről kifele kell.
Például gyönyörű szép rózsa van a sárgarépából, nálunk murokból, meg céklából. Ez mennyire nehéz kifaragni? Vagy hogyha az ember ért hozzá, akkor semmi nem nehéz.
Elejére én is elrontottam, de segítségre a YouTube-a mai világba, onnan nézegettem ilyen olyan szakembereket, és próbálgattam, és összejött. Egy ilyen cékla kifaragása egy ilyen 10 percet vesz igénybe, a sárgarépa 5-öt, attól függ mekkora a zöldség vagy gyümölcs, amiből dolgozunk.
Egy ilyen dinnye, az mennyi időt vesz fel?
Hát ez itt például egy ilyen 10 kilós dinnye, ezt egy 4 óra alatt megkészítettem, 4 és fél óra, de öröm az ilyeneket készíteni.
Mi lesz a sorsa ezeknek a zöldségeknek?
Ezt én kipróbáltam egy ilyen 3 napig áll hűtőbe, és utána kezd feketedni is, ha nem evődik meg hamarébb, akkor menjen az állatoknak a tanyára, vagy falura, attól függ ki hol lakik, ki hol tart ilyen állatokat.
Az ételek, a böffök, azok nem tojással vannak díszítve, hanem ilyen rózsákkal otthon.
Így van, így van. Hát én is dolgozok egy ilyen vendéglő helyen, és ott is mind a kollégák nagyon irigylik, hogy az ételeket díszítem, és odafigyelek a tálalásra, és minden. Úgyhogy sok jó dologra lehet ezt a szakmát használni.
Itt lehet ilyen védjegyet kialakítani, hogy ha én elmegyek abba a vendéglőbe, akkor tudom, hogy ezt kifaragta?
Ki ismeri a faragót, az tudja, hogy ahova jár, az biztos, hogy ő az szépen díszít, vagy valami onnan felismerhető. Ez a szakember is, hogy sok helyen megfordul, és akkor megismerik a munkáját.
Ilyen zöldség-gyümölcs faragókkal tartják a kapcsolatot, úgy tapasztalatot cserélnek, vagy itt még nálunk nem igazán elterjedt ez a szakma, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Hát igen, amikor menjünk ilyen rendezvényekre, akkor találkozunk, és egymással ilyen névjegykártyát is cserélünk, és megismerkedünk, és tartsuk. Szerintem mindenkitől úgy lehet tanulni valamit. Tapasztalatot szerzünk, vagy technikákat átadunk egymásnak.
Meddig lehet ezt csinálni? Bele lehet fáradni egyáltalán?
Én még nem tapasztaltam, hogy fáradnék, de aki régebb óta űzi, az olyanokat mondott, hogy megunta, egy ideig kihagyott, nem foglalkozott vele, és utána megint kedvet kapott, foglalkozott, de szerintem ez örök, ami él az ember, addig szívesen foglalkozik az ilyenekkel.
Pál Ferenc, gyergyószentmiklósi zöldségfaragót hallották, a folytatásban Hudi István és népi zenekara muzsikál.
Sándor Szilveszter vagyok, Csomafalváról.
Csokoládéban utazik Szilveszter pár éve, hogy itt az ízlelő bimbókat kényezteti. az idei évnek mi a slágere?
Mindig is azon voltam, hogy folyamatosan fejleszem a termékpalettámat. Most lehetőségem nyílt arra, hogy nagyon jó kávét szerezzek be. Így arra gondoltam, hogy rengeteg a kávé kedvelő is, és milyen lehetne, hogy egy kávés csokoládét készíteni. Ja, és egy kenyai kávébabra esett a választásom, amit megőrülve és a tejcsokoládéba keverve, igen, csak nagyon jó ízharmóniát ad, aminek a lényege, hogy érződjön a kávé is, de ne nyomja el a csokoládé ízét, úgyhogy mind a kettőnek egyenlő harmóniában érezhető legyen az íze. Azt tudom mondani, hogy az egyik favorit csokoládém lett.
Ennek két csokoládé változata van?
Jelen pillanatban nincs, még nem is próbáltam ki, de valószínűleg fehér csokoládéval és étcsokoládéval is ki fogom próbálni. És ugyanúgy, mint a levendulás, amely számomra az fehér csokoládéval volt a kedvenc, azzal is készítem folyamatosan, és a rendelésre készítek csak étcsokoládéval vagy tejcsokoládéval, ugyanígy lesz a kávéssal is, hogy ami számomra kedvenc, leginkább azt fogom készíteni, és ha majd valakinek mondjuk étcsokoládéval ízlik, annak elkészítem rendelésre is.
De ez a kávés csokoládé, hát ez már szemet gyönyörködtető, mert akkorák a kávés szemek rajta, mint más csomagolásban kettő.
Ez megszévesztő, mert hogy azok rajta étcsokoládék. A babokat, amit kapok, azok megőrlődnek, és úgy keverem bele a tejcsokoládéba, majd megszilárdul, ki is önthetem. Viszont a babok, amik rajta tényleg azt imitálják, hogy kávébabok vannak rajta, az valójában étcsokoládé. De legalább felhívja magára a figyelmet, hogy mi lehet abban.
És akkor az eper is, az is hamisítvány ott a másik csokoládén?
Nem, az eper és a többi fagyasztó szárított gyümölcs az mind valóságos. Volt olyan, aki azt hitte, hogy dísz, hogy azt nem lehet rajta megenni, de ezek mind finom első osztályú gyümölcsök, úgyhogy azt bátran meg lehet enni.
És látom, hogy még van a citromfüvesből, meg a mentás csokiból is.
Igen, van a citromfüves és a borsmentás is. Ugye a borsmentás az, ami nagyon szeretik az emberek, nagyon jó visszajelzés róla, hogy igenis örülnek annak, hogy természetes alapanyagokat próbálok felhasználni, és lehetőleg helyit hozzánk közelít, ugye. Konkrétan én Csomafalvi vagyok, de tőlem nem messze, Orotváról szerzem be ezt a citromfüvet, borsmentát is, ugyanolyan kis termelőktől, mint amilyen én vagyok. Úgy idén most már azt vettem észre, hogy esküvők alkalmával is ugye van most már ez a trend, hogy kiköszönő ajándék, és akkor egyre többen fordulnak hozzám azzal a kéréssel, hogy ilyen kis csomagolásba ajándékokat készítsek elő a kedves vendégeknek, akiket meghívott az ifjú pár.
És hogyha nagyon szomorúak vagyunk, akkor együnk csokoládét, hogy a boldogság hormonjainkat egy kicsit stimuláljuk.
Igen, a realitás az, hogy nagyon sokat meg kéne enni az, hogy tényleg ez működjön, hogy bekapcsoljon. Viszont úgy gondolom, hogy ha az ember már a csokoládéra gondol, egyből olyan kellemes érzés, olyan öröm árassza el a testét, úgyhogy ha megvesz az ember egy csokoládét, megbontja, akkor már úgy érzi, hogy jobban érzi magát, jobb pillanata van. Szerintem mindenképpen egyenlő csokoládét, ha el vannak keseredve.
Csak egyetlen gond van, hogyha valami örömet okoz, az vagy törvénytelen, vagy erkőstelen, vagy hízlal.
Abszolút igen. A csokoládék cukorral vannak, mégis nem azzal a hű de nagy mennyiséggel, de hát, hogyha mértékel, eszi meg az ember, hogy egyszerre mondjuk nem három táblát majszol be, hanem megesz 4-5 kockát, vagy esetleg egy táblával, ha nagyon jól esik neki, az nem okoz nagy kár. Tehát az életünk része az, hogy ugye táplálkozzunk, tehát arra is oda kell figyelni, hogy mit eszünk meg. Egyre tudatosabban tekint erre fele az ember, hogy mit fog megenni, tehát ezek is úgy készülnek, hogy prémium termékként állítom elé, hogy tényleg amit készítek, az jó legyen. Az emberek megbízzanak a termékembe, mert én is az arcomat ugye hozzáadom, a becsületemet hozzáadom, most tényleg azon vagyok, hogy az jó legyen mind magamnak, mind nekik is.
Az elmúlt közel 4 percben Sándor Szilveszter gyergyócsomafalvi csokoládékészítővel beszélgettünk. We'll be right back. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Fekete István Vadász elbeszélések című könyvét ismertetjük. Fekete István írói pályája azokkal az elbeszélésekkel indult, amelyek az 1930-as évek elejétől folyamatosan jelentek meg a Nimród vadász újság hasábjain. Kittenberger Kálmán biztatására a fiatal gazdatiszt sorra írta a novellákat, és hamarosan az újság legeredetibb szerzőjének számított. A hangulatfestés, a szemléletes leírások és az éles szemű megfigyelések mesterének, aki legalább olyan örömmel mesélt balul elsült vadászatokról, mint a kapitális vad elejtésének diadaláról. Jelenkötet szerzője Sánta Gábor arra törekedett, hogy a csaknem másfél évtized elbeszélései közül kiválogassa azokat, amelyek kiemelkedőek az írói életművön belül, és egyúttal a magyar irodalom legjelesebb vadász elbeszélései közé is tartoznak. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol az áprilisi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Móra kiadó több mint 1000 címét, valamint a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 175 személy. Ők könyveket és könyvutalvány nyerhetnek. Most 196 név közül sorsolunk. A Kobak könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, ő Mesnyi Matild Székelyberéből. A Keleti könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Szakács Etelka Nyárát Szeredából. A Pálász Akadémia könyvkiadó Bíró Béla a Füst Árnyéka című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti Székely Ilona Mező feléből. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 127 személy tette meg, 154 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. A szerencsés Máté Edit Székelyudvarhelyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felvesszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej 50 bani, a káposztái és spenóté 5 lej és 6 lej, a muroké, fekete retekét céklái és sárga hagymái 4 lej és 5 lej, a vörös hagymái 6 lej és 8 lej, a celleré 7 lej és 8 lej, a zöld hagyma és a hónapos retek kötése, a medvehagyma, erdei saláta és csalántcsomója 2 lej és 3 lej, a fokhagyma kilója pedig 25 lej és 30 lej. A töltenivaló paprika kilója 10 lej és 15 lej, a csípős paprikái 20 lej, a paradicsomé 8 lej és 14 lej, a zuborkái 7 lej és 12 lej, a gombái és szemespasztújé 10 lej és 12 lej, a petrezselmé 12 lej és 15 lej, a dukhagymáé 15 lej és 20 lej, valamint a karfiolé 9 lej és 10 lej. A petrezselmzöld, cellerzöld, lestján kötése 1 lej és 2 lej, a szárazkaporé és csombordé 2 lej és 3 lej, a tormájé 3 lej és 5 lej, a sütőtök kilója 3 lej és 3 lej 50 bani, a karalábéjé 3 lej és 4 lej, a jégcsapreteké 3 lej, a tojás darabja ezen a héten 60 bani és 1 lej. Az alma kilója 1 lej 50 bané és 2 lej, a körté 7 lej és 8 lej, a szőlői 7 lej és 12 lej, az eperé 8 lej és 10 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 35 lej. A tehénsajt, orda és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej, a vegyesméz kilója 32 lej és 35 lej, az akácmézé pedig 35 lej és 38 lej, de vehetünk málélisztet 4 lejért kilóját, valamint palántákat 50 bané és 1 lej 50 banéért. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Déki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált. Jövök edden itt a gazda életben, a hasznos információk mellett a múlt héten beharangozott Tőkés Attila székelyudvarhelyi méhésszel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Kénosról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Dobai Ilona énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.